Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Az elmúlt alkalommal a szociális piacgazdaságról beszéltünk, sok szép összefüggést próbáltunk együtt gondolkodva feltárni. A mai alkalommal a magyar gazdaság helyzete és kilátásai a téma, és egyben egy környezetbarát Magyarország feltételrendszeréről is szeretnék beszélni. Az adatok tükrében annyi minden adódik, hogy érdemes áttekintenünk a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét és kilátásait, hiszen annyi mindent hallunk, és leginkább az a fontos, ugye, hogy mindenki a saját bőrén mérheti, méri le a helyzetének az alakulását. És ez kétségtelenül mindenki számára nem csak egy tapasztalat, hanem annak a megítélése is, hogy miként működik, jól működik-e a gazdaság, mert természetes, hogy erről mindenkinek megvan a saját véleménye, ítélete és a mindennapi tapasztalata. Fogjunk bele egy kicsit a különböző tényezőknek az elemzésébe. Hát ugye nagyon fontos a növekedés, hogy a növekedés jó fejlődés legyen, erről korábban is már sokszor beszéltünk. A koronavírus utáni válság, amely remélhetőleg enyhülni fog, és a növekedés gyorsulása különösen Kelet- és Közép-Európában látványos. Ebben mi magyarok 2021 második negyedévétől élen állunk, ugyanis második negyedévben 17,9% volt a bruttó hazai termelésnek a növekedése, ami a legmagasabb Európában. Nos, hát lehetséges egyáltalán több időszakon, több negyedéven, fél éven át ekkora növekedést tartani. Hát természetesen, hogy ez nem lehetséges, azért, mert a következő negyedévben már ezen a magasabb bázison számítódik a növekedés. De nem csak statisztikai kérdés az, hanem gondoljunk bele. Ha valaki ül az autóban, és 140 kilométeres sebességgel megy, akkor utána, ha gyorsít, hát ennek következménye lehet, hogy beleütközik vagy a hatóságnak a negatív ítéletébe, és leállítják, megbüntetik, vagy pedig neki rohan, fának, korlátnak, árokba borulhat. Tehát a növekedésnek is egy észszerű, fenntartható, jó pályáján kell haladnunk. Úgy tűnik, hogy és az adatok, a jelenlegi adatok és az előrejelzések is azt mutatják, hogy 2021-2022 pozitívnak ígérkezik Magyarország számára a növekedés szempontjából, az egyensúly szempontjából, bár itt majd megbeszélünk néhány problémát. Na most a növekedés 2020-ban a járvány miatt egyértelműen visszaesett, Európa több részén kétszámjegyű, különösen a nyugati országokban a visszaesés, Magyarországon összességében a bruttó hazai termelés tényszerűen a reálértékben számítva 5%-kal csökkent. Ez így nemzetközi összehasonlításban viszonylag jó eredmény volt. Idén pedig 7%-os növekedés várható, 6-7% közötti mindenképpen a jelenlegi adatok szerint. És még fontosabb az, hogyha azt vesszük, hogy számos kulcságazat nagyon súlyos visszaesést szenvedett el a koronavírus idején, hát ugye leginkább a szálláshelyszolgáltatások, vendéglátás esett vissza, egyharmaddal, egészen pontosabban 67,8%-ra a megelőző évhez képest, ugyanígy a szállítás, raktározás is visszaesett, de még az ingatlan ügyletek is. Az ingatlanok ugyan drágultak, ami az eladóknak jó hír, a vevőknek viszont annál kevésbé. Ennek a fő oka, amiről korábban már beszéltünk, hogy az ingatlanok iránti kereslettel a kínálat nem tudott lépést tartani, nem lehetett a lakástámogatások növelésével azonos mértékben ilyen gyorsan kiépíteni, bővíteni a kapacitásokat. Ez egy természetes dolog, de remélhetőleg az ingatlan területén is folytatódik egy szolíd bővülés, és főleg minőségi javulás, és a hektikus ingatag mozgás helyébe egy kiegyensúlyozottabb piac léphet. A kulcságazatokat tekintve a mezőgazdaság visszaesése is elég jelentős volt, mintegy 7%-os, az iparé 5%-os, de az említett keresletnövekedés ellenére az építőipar is az elmúlt évben 10%-kal visszaesett. Idén ez majdnem kompenzálódik, az iparban már meg is haladjuk a válság előtti szintet, mintegy 13%-os emelkedés várható. A mezőgazdaság szolidan mintegy 2%-kal növekszik, és az építőipar pedig lényegében kiegyenlíti a válság előtti visszaesést. Érdekes megjegyezni, hogy a kereskedelem még a válság idején is bővült, tehát az emberek a bérnövekedés hatására a belkereskedelmet növelték, igaz, tavaly szolíd 1,2%-kal, idén éves adatként viszont 6%-os bővülés várható. Az információ és kommunikáció még válság idején is bővülni szokott, ez volt a helyzet Magyarországon is, és viszonylag kiegyensúlyozottan. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a magyar informatikai ipar és szolgáltatások, a kommunikáció tavaly is, a válság idején is bővülni tudott, idén pedig közel 10%-os értéknövekedést ér el. A közigazgatás, oktatás, egészségügy a kormány erőfeszítései révén tavaly szerény zsugorodást könyvelt el, kevesebb volt a visszaesés, azaz 3,5%, míg Nyugat-Európában ennél gyakorlatilag mindenütt magasabb arányt találunk. Idén 5%-os bővülés várható éves szinten. Na most a fogyasztás a múlt évi visszaesés után idén örvendetesen növekszik, és ugyanez érvényes a beruházásokra, amelyek tavaly közel 8%-kal estek vissza, idén viszont 6%-kal nőnek, tehát majdnem kiegyenlítik a 2020 előtti szintet. A magyar gazdaságban kulcsfontosságú export és import szintén visszaesett tavaly, idén 2021-ben viszont 10, az import több mint 10, az export több mint 12%-kal bővül. Tehát úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság nemzetközileg viszonylag jó szereplése idén helyreállt és folytatódik. Ez azért nagyon jó hír. Ha a reálszféra és a pénzügyi szféra viszonyát nézzük, hiszen az is fontos, hogy hogyan alakulnak a pénzügyi mutatók, de még fontosabb, hogy a piacon a termelő el tudja adni az áruját, és mi fogyasztók több vagy kevesebb reálértéket kapunk érte, pontosabban nem csak pénzben kifejezve, hanem azt is úgy tudunk-e vásárolni, amit szeretnénk. Na most etéren a reálszféra és a pénzügyi szféra viszonyában a legsúlyosabb mindnyájunkat érintő kérdés az infláció, amelyről elméletileg korábban sokat beszéltünk. A gyakorlati életben, a mindennapok tapasztalataiban sajnos a sok pozitívum mellett az infláció meglódulása negatívum, és alig ha vigasztalhat minket, hogy más országokban még nagyobb a drágulás. Különösen érint mindnyájunkat, hogy a létfenntartási cikkek a publikált átlagos inflációnál jóval gyorsabban növekednek, magyarul az üzletbe bemenve a piacon, az árucsarnokokban egyre drágábbak az alapvető élelmiszerek és gyümölcsök, és mindaz, ami a mindennapokban a konyhára kell. Az üzemanyagok drasztikus drágulása szintén egy olyan tényező, amely Európa szerte, de Magyarországon is különösen érinti a fogyasztót. Hát, ha kocsiba ül valaki, ugye mennyivel többért tud tankolni, mint egy fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt. Miután Magyarországnak importálnia kell a kőolajat, ugye amelyből a benzint előállítjuk, vagy direktben a benzint is, ezért hát eléggé ki vagyunk szolgáltatva a világpiac hektikus mozgásának. És sajnos, ugye, ha az üzemeltetési költséget nézzük, akkor a villanyautók, villamos meghajtású autók a jövő ígéretét, és már aki meg tudja fizetni, a jelen valóságát is jelentik, de az üzemeltetés egyáltalán nem olcsóbb így, tehát a villamosenergia és általában az üzemanyagok minden fajtája igen megdrágult, és etéren tartósan ez a tendencia fennmarad. Örvendetes azonban, hogy a fűtés nálunk a rezsicsökkentésnek következtében nem drágul meg, és a kormány gazdaságpolitikája nagyon helyesen ösztönzi a energiatakarékos fűtési technológiák meghonosítását, a lakások szigetelésére igen kedvezményes kölcsönt lehet felvenni a bővítéseknél, az új építkezéseknél, mind a termelőket, mind az előállítókat, az építőipart, mind a fogyasztókat, azaz a vásárlókat igyekeznek abba az irányba terelni, hogy a magyar lakásállomány úgy újuljon meg, hogy az egyben a környezetvédelmi céljainkat is szolgálja, és gazdaságos is legyen a családok számára. Az infláció és az árfolyam szorosan összefügg, amiről korábban szintén beszéltünk. Itt annyit lehet kitűzni, hogy egy észszerűen erős forint legyen, de az export ösztönzés céljai miatt ugye a felértékelés a jelenlegi helyzetben nem lehet tartós tendencia. Látjuk, hogy javult a forint 360-ról 350 alá, egy euróért 350 alatt is kellett adni, de utána ismét fölment, visszament 360 forint fölé, és ha ezen a szinten stabilizálódik, akkor valószínűleg ennél több reálisan nem várható. A magyar gazdaság nemzetközi helyzete azért fontos, és azért fontos odafigyelnünk a forint észszerű árfolyamára, és arra, hogy ne értékelődjünk le drámaian a piacon, mert ez több ország példája bizonyítja, hogy akkor, ha elszabadul az infláció is, és romlik az árfolyam is, akkor az import egyre drágábbá válik, és a fogyasztási kosarunkban az importáruk igen nagy arányban szerepelnek. Az összes fogyasztásunkban például a lakossági iparcikkeknél, tartós fogyasztási cikkeknél messze 80% fölött importgépeket vásárolunk, import háztartási berendezések állnak rendelkezésre, méghozzá nem is európai, hanem döntően kínai és távol-keleti származásúak. A nemzetközi piacok és hitelminősítők felértékelték már korábban is, és 2021 őszén pedig a Moody's amerikai minősítőcég értékelte fel Magyarországot, mintegy elismerve azt, amit a piacok értékítélete is tükrözött, hogy Magyarország pozíciója viszonylag igen jó, sőt javult a nemzetközi környezetben. Hát a pozitív dolgokat az ember mindig várja, hogy megerősödjenek és tovább fejlődjenek, mert valami jó lehet, de mindig jobbnak kell lennie, mert elég jó nem lehet soha. Hát ez ugye ilyen gazdasági alaptörvénynek tekinthető. Ami az államadósságot illeti, ugye ez megint egy a rádióban, sajtóban és a mindennapokban egy kulcs téma számunkra és mindenkinek, az elemzőknek is, és nekünk a mindennapjainkban. Görögország egészen drámai államadósággal küzd. A jelenlegi adatok szerint Görögország államadósága 200%, Olaszországé 160%, Portugáléjé 130%, Spanyolországé 122%, Franciaországé 118%. Ezzel szemben Németország mintegy 70% körüli adóssággal rendelkezik, és Magyarország adóssága körülbelül 80%. Az egyéves bruttó hazai termelés értékéhez viszonyítva, tehát látjuk, hogy adósságunk még fele sincs az olasznak, és jóval alacsonyabb, mint Németország és Luxemburg kivételével bármely nyugat-európai adósságállomány a nagy országok közül. Magyarország ehhez értem még kis ország is, tehát a kisországi létben még óvatosabban kell kezelnünk azokat a problémákat, amelyek nemzetközileg gondot okozhatnak. Mit kellene tulajdonképpen még kiemelni? Leginkább az, hogy a verseny és együttműködés viszonya határoz meg minden gazdaságot, de különösen Magyarország és a visegrádi országok tapasztalják ezt a nemzetközi versenyben. Miről van tulajdonképpen szó? Hát a versenynél az a probléma, hogy például a metróépítésnél, de említhetnénk számos nagy ágazatot, egyszerűen nincs sok kínáló, szállító, sőt gyakran, ha egyet keresünk, azt is külföldről kell, hiszen az adott országban, Magyarországon, vagy a többi kis országban sincsenek metróépítő cégek és más nagyberuházó cégek olyan arányban, hogy azok a hazai piacon versenyt tudnának teremteni. Egyszerűen nem lehet reálisan, tudományosan kiszámítani, hogy mekkora egy metróvonal, egy kilométer metróvonal felújításának költsége. Még az összehasonlítás sem segít, hiszen külföldön is mindenütt különbözőek a talajadottságok, a víz és talajtani viszonyok, és emiatt, már csak emiatt is az eltérő adottságok miatt eltérő a helyzet és a költségtényezők. Ami az együttműködést illeti, az például a számunkra az ellátási láncokban nyilvánul meg, tehát hogy a mezőgazdasági termékek, alapvető élelmiszerek hogyan jutnak el a piacunkra, de a többi terméknél is megfigyelhető ez, például Lengyelországban, az élelmiszerpiacok alakulásán, ugyanez sajnos Magyarországon is. A legszembetűnőbb az, hogy a termelő gyakran joggal panaszkodik, a kistermelő, őstermelő, hogy nem tud a ráfordításainak megfelelően értéknövekedést és hasznot realizálni. Magyarul neki nőnek a költségei, de az átvételi ár nem olyan mértékben emelkedik, és a fogyasztó pedig azt tapasztalja, már csak a sokszoros áttevődések és a láncban lévő sok-sok szereplő miatt, hogy mire a piacra ér, a csarnokba ér, a fogyasztóhoz eljut a termék, az üzletben a fogyasztói ár sokszorosa a termelők átvételi árának. Tehát ezért a jó feldolgozás és a helyi piacok és azoknak a kiegyensúlyozott ellátása nagyon fontos lenne. Hát etéren nehéz előrelépést elérni, mert ugye a régi őstermelők, ahol családban oldották meg a betakarítást is, a piacra szállítást is és a árusítást is, ma már ezek a kapcsolatok szintén felbomlottak. Tehát látjuk, hogy az oly kívánatos verseny és együttműködés viszonya sem szabályozható elméletileg, hanem a mindennapokban kell fokról fokra előrelépés, javulást, észszerűsítést elérni, és ez megint nem rendeletek kérdése, hanem a piacok szervezése helyi és regionális szinten és országos szinten is, hiszen a nagy áruházláncolatokba való hozzáférés is kulcskérdés, vagy az lenne. A munka nemzeti jólét alapja, állította Széchenyi. Ebben nagyon igaza van ma is. Ma is arra van szükség, hogy teljesítményt nyújtsunk, tehát a teljesítmény ösztönzés és az igazságos újraelosztás összekapcsolódjék. Az igazságos újraelosztás nincs optimum, de mindig jobb lehet a helyzet, mindig javítható. Arról van szó, hogy tegyünk meg mindent, amit tehetünk azért, hogy ifjúságunk, a keresők és a nyugdíjasok egyaránt egy méltó, emberhez méltó életet élhessenek, és ehhez természetesen a még vagy már dolgozni nem tudók megbecsülése és a róluk való gondoskodás is hozzá tartozik, sőt elsőrendű szerepet játszik. Kedves hallgatók, természetszerűleg a gazdasági híreket, történéseket mindenki saját helyzete szerint értékeli. Mit érzünk a bőrünkön, mit tapasztalunk az életünkben. A magyar gazdaságpolitika munkája és eredményei nyomán több területen is igen jelentős eredmények, intézkedések születtek és születnek éppen napjainkban. Négy területet lehet és kell kiemelni. Az első, különösen az idősek, nyugdíjasok helyzetének javítása. Második, a családtámogatások, családpolitika révén a társadalom megerősítése. Harmadszor fiataljaink, diákjaink, jövendőnk formálása, és negyedszer környezetvédelem, közlekedés és energiapolitika. Hát a az igazságos újraelosztás ugye az első három területet érinti, de majd mindjárt az energiáról is a végén egy-két szót. Nagyon fontos tény, hogy novemberben megtörtént a nyugdíjkiegészítés, és a 80 ezer forintos nyugdíjprémium mindenkinek járt, és ki is fizették. Ez együtt 100 ezer forint körüli, illetve fölötti összeget jelent. Gazdasági jelentőségén túl a társadalmi és szociális fontosságát is hangsúlyozni kell. Végleges döntés született immár, és ez a legújabb, legjobb hír, hogy a teljes 13. havi nyugdíj folyósításáról döntött a kormány. Gazdaságilag, társadalmilag megalapozott, fontos és igazságos. Miért megalapozott? Ez nagyon jó, mert megvan a fedezete, a pénzügyi fedezet a költségvetésben. Ezt ugye a költségvetés fellapozásával vagy a statisztika megnézésével mindenki könnyen ellenőrizheti. A nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások is ezzel együtt növekednek. Ez igazán, ez jutott eszembe, virtuóz teljesítmény. Hát ugye azért jutott ez eszembe, mert önök is nyilván sokan hallgatják, nézik velem együtt a virtuózokat, a muzsikusoknak a műsorát. A pénzügyi újraelosztás az igazságosság, a méltányosság alapján minden réteget érint, mégpedig célzottan és hatékonyan kell ezt megvalósítani. A családtámogatásokról már korábban beszéltünk. Most még azt tenném hozzá, hogy fiataljaink támogatása, a jövendőnk formálása egy kulcsfontosságú feladat. Tehát a jövendőnk építésével kapcsolatban nagy jelentőségű tény, hogy az óvodától a középiskola végéig rászorulóknak ingyenes étkezés van, rászorultságtól függetlenül diákjaink immár ingyen tankönyvet kapnak az általános iskolától a középiskola végéig. Ez is egy nagyon jelentős tény, amely a társadalom jövője szempontjából építő. Pályakezdő, munkába álló fiatalok 25 éves korukig nem fizetnek esziát jövőre. Immár ez is azt jelzi, hogy ifjúságunkra kiemelt figyelmet kell fordítani, és fordít is a gazdaságpolitika annak érdekében, hogy egy egészséges generáció, egy egészséges nemzedék nőjön fel testben, lélekben. A biztonságos otthonteremtés előmozdításáról szintén beszéltünk már, most csak annyit, hogy az államilag támogatott, rögzített hitelfelvételekkel a bizonytalanság helyett a kiszámíthatóság kerül előtérbe. Múltkor az energiaáról és az energiaárokról beszéltünk. Azóta történt Magyarországon egy bátor, egyedülállóan pozitív lépés, a benzinárnak a befagyasztása 3 hónapra 480 forinton maximalizálva. Na most kérem szépen, ez a benzinszektornak az extra vagy szuper profitját csökkenti ugyan, de profitábilisak maradnak, és ugyanakkor ez a nemzetgazdaság számára, a közlekedők számára, az áruszállítások költsége szempontjából és kalkulálhatósága szempontjából egy nagy jelentőségű lépés. A piacgazdaságban indokolt ez? Erre nagyon röviden válaszolhatnánk, az, hogy a közjó érdekében a gazdaságpolitikának a nemzetgazdaság egészét és a lakosságot kell figyelembe vennie. Ez nemzetközileg is egyedülálló, és véleményem szerint nem csak a kalkulálhatóság, nem csak a társadalmi hatás szempontjából, hanem a gazdaság stabilitása, a kiszámíthatóság szempontjából is én nagyon üdvözlendő lépésnek tartom, de vannak ettől eltérő vélemények is. A nemzetgazdasági teljesítmény és a jó gazdaságpolitika együtt záloga a jó gazdaságnak. Időseink tevékenysége és imádsága. Ifjúságunk tanulása, építés, hogy az élet emberibb legyen. A Jóisten áldását, szűzönyös szeretetét kívánom minden Mária Rádió hallgatónak. Köszönöm a figyelmüket!
A szárnyat alá. Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.